Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igét olvasom előttetek ez ünnepi alkalommal, Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből, a 40. fejezet első 11 versét, majd pedig még néhány verset a 27. verstől a fejezet végéig. Kérlek benneteket, hogy helyeteket elfoglalva, buzgó figyelemmel hallgassátok, hogy szól hozzánk Isten igéje Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből. Vigasztaljátok! Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsétek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én megkérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Kaljára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az aranyjuhokat, anyajuhokat szelíden terelgeti. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy szívünkbe fogadjuk, megértsük, átéljük, és gyümölcsöt teremjen bennünk és általunk Isten dicsőségére és fele barátaink javára, helyünkön maradva könyörgünk, imádkozzunk ezért a csodáért. Dicsőítünk téged, mennyei atyánk, azért a csodáért, hogy te mindig kész vagy fogadni bennünket, hogy mindig kész vagy megbocsátani, és mindezt azért teszed, mert csodálatos a te lényed, ennek oka a lényed maga, az, hogy te vagy a szeretet. Dicsőítünk téged hát önmagadért, aki vagy, aki te vagy a mindenség fölött, és aki te vagy a mindenségben. Köszönjük, hogy csodálatos lényedet megmutattad a teremtett világban, szeretetednek sokaságát a gondviselésben, és irgalmadnak nagyságát, abban, ahogy megváltottál bennünket, ami Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy megszentelsz bennünket, elhívsz, szolgálatba állítasz. Köszönjük szent lelkedet, akit elküldesz közénk ma is. Kérünk is rá, könyörülj rajtunk, hiszen anélkül semmi értelme, hogy együtt vagyunk. Köszönjük Istenünk, hogy ebben a nagy hidegben is erőt adtál, hogy eljöjjünk, hogy meleg otthonainkból útra keljünk a hidegbe, és eljöjjünk ide a te házadba. Köszönjük ezt az indítatást, ami tőled volt, attól, hogy ne legyen hiába. A látható ige, az írott ige és a hirdetett ige mind-mind a veled való találkozás áldott lehetősége legyen. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod fölmelegíteni a szívünket, sőt, fölhevíteni azzal a szeretettel, amit nekünk adtál, hogy a mi szívünkben is kigyújjon ez a szeretet, és mondhassuk együtt neked, Atyánk, mi is szeretünk téged. Így könyörülj rajtunk most. Így áld meg ezzel a szeretettel, ami közösségünket, ezzel a szeretettel, ami úrvacsorázásunkat. Így áld meg gyermekeinket egymás között, a gyerek Isten tiszteletekben a köztük szolgálókat, így újíts meg minnyájunkat. Mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Jöjjetek testvéreim, Isten igéje iránti tisztelettel is fennállva hallgassuk meg azt a két igét, amelynek alapján Szentlélek segítségű hívásával örömhírt kívánok hirdetni közöttetek. A missziói munkatervünk alapigéi ezek erre az esztendőre. Az előbb felolvasott részből, Ézsaiás 40. részéből szól az egyik igevers, az előtte lévő pedig Jeremiás síralmainak 3. fejezetéből. Így szól hozzánk a két nevezett helyről az ige. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, szabad elfáradni. Szabad elfáradni, és szabad felkelni és megújulni. És e kettő együtt különösképpen nagy szabadság számunkra. Szabad elfáradnunk, és szabad megújulnunk. Milyen csodálatosan kitágítja előttünk az életünket, a teret, hogyha ezt komolyan vesszük. Szabad elfáradni, és szabad újra kezdeni megújulni. Miért? Mert Isten kegyelme nagy. Mert ma reggel is feltolta a napot az égre, mert ma reggel is adott levegőt a szervezetünkbe, erőt a lábainkba, mert Isten kegyelme még ma is tart, ezért szabad mind a kettőt. Szabad, mert Isten hűséges, sőt azt olvastuk az igében, hogy az ő hűsége megújul reggelről reggelre, napról napra. Nagy a te hűséged, Uram! És ennek a kettő szabadságnak, hogy szabad elfáradni és szabad megújulni az életünk minden területén, egyetlen forrása az Isten irgalma. Irgalmas hozzánk az Isten, irgalommal néz le ránk ma reggel is. Tudja, hogy fázunk például. Tudja, hogy hideg van. Tudja, hogy legszívesebb egy jó meleg ágyba elbújnánk. Tudja a bűneinket, amiket takargatunk. Tudja a gondolatainkat. Minden tud rólunk, és mégis az ő irgalma tart. Az ige szerint testvéreim, az ifjak, a legfiatalabbak is meg tudnak tántorodni, el tudnak esni, el tudnak bukni, el tudnak fáradni, ellankadnak. Mindenki elbotolhat, még a legkiválóbbak is. Azonban az igénkben ott van egy pici szócska, amire mindig érdemes figyelni a Bibliába, főleg, hogyha Isten beszéde az, már olyan értem, hogy maga Isten mondja azt a párbeszédet, mert az egész Biblia Isten beszéde, de azt konkrétan Isten ott mondja, üzeni a népnek, a de szócska. De, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, mondja az ige. Ennek a bizalomnak a meglétén fordul meg minden. Minden ezen múlik, az egész életünk, az egész örök életünk. De akik az Úrban bíznak, azok közé tartozunk-e, akik ezt elmondhatják az életük minden pillanatában, örömben, bánatban, évkezdésben, évzárásban, hogy mi azok közé tartozunk, akik azt mondják, de mi az Úrban bízunk. Bízol-e az Úrban? Személyesen bízol-e az Úrban? Sőt, bízunk-e együtt, családként, közösségként, református egyházként, keresztényként, magyarként? Bízunk-e, bizakodunk-e az Úrban? A bízni azt jelenti, testvéreim, hogy számolok vele, hogy alapozok rá, hogy akiben bízok, azzal számolok. Akiben bízok, arra alapozok. Úgy kezdtünk-e neki ennek az évnek, amikor tervezgettük, hogy az Úrra számítunk, hogy ott lesz velünk, hogy ráalapozunk. Hogy a bizalmunk az nem valami kötképben van, nem valami csalfa vak reményben, hanem a mi bizalmunk egy személyben van, aki volt, aki itt van velünk, Jézus Krisztusban, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz. Bízol-e Istenben személyesen? Bízunk-e még? Talán bíztunk régen, te benned bíztunk elejétől fogva énekeltük. Régiek is ezt énekelték. Amikor ezt énekeljük, a régi reformátusokkal egy közösségben sóhajtunk fel. Igen, nem csak a mi életünkre, igaz, nem csak a gyülekezetünkre, hanem az egész egyházra, a hívők mindenkori népére, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Őszintén hangzik fel ez a Zsoltár a mi szánkról. Benne bízunk most is. Bízunk még benne? Vagy már ellankadtunk? Bízunk akkor is, ha olyan dolgokat engedett meg, vagy csinált Isten az életünkben, amit nem gondoltunk volna? Ami olyan, mintha nem értene minket, vagy nem a mi életünket nézni, vagy egyszerűen csak elaludt volna, vagy egyszer valaki tréfásra mondta, hogy jön Isten, csak nem talál parkolóhelyet. Néha így érezzük, hogy hát hol van Isten? Bízunk-e még akkor is, ha az elmúlt év olyan volt, amilyet nem vártunk? Bízunk-e annak ellenére is, hogy sok minden ez ellen szól, bennünk, körülöttünk? Bízunk-e Istenben? Mert Isten kegyelme hűsége tart még. Hát a mi hűségünk tart-e? Hűségesek vagyunk-e Istenhez? A Szentírásnak ma felolvasott része, mind a kettő, bár nem teljesen egykorban keletkeztek, a szituáció a fogság ideje. Hadd helyezzem először az eredeti kontextusába, az eredeti szövegkörnyezetébe az igét, amikor elhangzott, de azt is úgy hallgassuk már, mintha mikorunk lenne, de aztán hadd legyen egészen konkrét ez az ige, és hadd alkalmazzam a mi gyülekezetünkre, a mi életünkre. Amikor ezt az igét kimondták a proféták, egy nagyon nehéz történeti helyzete volt Izrael népének. Elhagyatottak voltak, ekkoriban Jeruzsálem dicső falai mind-mind leomlottak. A felséges templom romokban állt. A választott nép fogságban volt, megalázva, meggyalázva. Idegen népek kuncogtak, kacagtak és gúnyolódtak rajtuk. Lám, lám, az Isten népe elhagyta őket az Isten, vagy nem is volt Istenük. Falaik, templomaik és az egész nép romokban, babiloni fogságban, az idegen birodalom szorításában. E felett szólal meg a Síralmak könyve, a romok felett énekel Jeremiás, és ezek a síralmak megdöbbentően nem csak síralmak, hiszen ez a könyv címe, mégis ott látjuk benne a romokon is az Isten iránti végtelen bizalmat, a kegyelmére való rácsodálkozást, belekapaszkodást Isten irgalmára. Így keres jövőt és reménységet Istenhez kiáltva Jeremiás próféta. És ebbe a mélységbe, a fogságban lévő nép mélységébe és szomorúságába, azokba, akik azt mondják, ott szögre akasztva viccesen a hárfát, fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, hogyan énekelhetnénk a Sion énekeiből, amikor foglyok, rabok vagyunk, amikor biztatják őket a babilonok, énekeljetek a Sion énekeibe, azok olyan híresek. Hát hogyan énekelhetnénk Jeruzsálemtől távol? Ebben a mélységben és csüggedésben lévő népnek megszólal Ézsaiás, Isten biztatja, kiálts! Kiálts és mondd a jó hírt! Megbűnhődött a nép, letelt a rabság ideje. Kiálts vigasztalást, mondd el, hogy a megpróbáltatás ideje letelt, és újat készítek nektek. Azt mondja, így olvastuk, vigasztaljátok népemet, kiálts, örömhírt viszel. Sőt, ott van a végén az a gyönyörű kép, ami visszatér Ószövetségben, Újszövetségben, mint a pásztor, aki egyesével ölébe veszi a juhocskákat. Így néz Isten az ő népére, és így kiáltja, hogy van megújulás, hogy nincs vége, hogy van tovább lépés. Felemeli mindkét proféta a csüggett népet, a megpróbált, sokat harcolt népet, és azt mondja, tekintsetek föl, hogy a gyerekeknek mondtam a tűzijátéknál, tekintsetek föl Istenre, mi is tekintsünk föl lélekben most Istenre, aki kiált és szól hozzánk. Mert a mi helyzetünkről is hagyd mondjak pár szót, ahol ezek a profétai szavak újra megszólalnak. És az a csodálatos testvérem a Bibliában, hogy bár több ezer éve hangzottak el ezek az igék, Nagyon régen, 2500 év körül. Ezek az igék elhangoztak, és még mindig olvassuk őket azért, mert egyrészt rácsodálkoztat arra, amit ott jelentett, és fölemeli a tekintetünket most, a mi időnkben is alkalmas arra, hogy minket is megvigasztaljon, hogy minket is felemeljen. Mert a prófétai szó aktuális, testvéreim. Helyezzük hát bele a mi kontextusunkba mindezt, mit jelent ez itt és most, és hadd emeljem ki a mi gyülekezetünket kiváltképpen, hiszen ezen az évkezdő úrvacsorás Isten tiszteleten, ami most furcsa módon a második vasárnapra esik, mindig szoktunk előre tekinteni, hogy mi az, amit tervezünk erre az esztendőre. Kicsit csuta megfogalmazása volt ezeknek az Isten tiszteletnek, hogy látásadó Isten tisztelet. Hát már volt, aki mondta, hogy látásjavító, hogy itt optikai dolgok vannak ebben a templomban. Úgyhogy kitáltam a három embetűt helyette, az talán jobb missziói munkatervet, meghirdető istentisztelet. Hosszabb, de talán szebb és könnyebben megegyezhető. Mi az, amit megálmodtunk, amit a presbitériummal együtt jónak tartottunk, amit Isten elé vittünk, és kértük, hogy hát mutassa meg, jó úton járunk-e. Mi az, amiben ez született? Mindazáltal, testvéreim, amit mondok, mindig alkalmazzátok önmagatokra, családotokra, és van még egy nagyobb kontextusa ennek, ezt az évet úgy hívjuk, hogy Reformáció 500, 500 éves a reformáció indulása, halkan mondom, hogy a reformáció nem 1517-ben indult, hanem mindig is volt, és mindig is voltak reformátorok, az egész egyház élete ebből állt, és nem csak a 16. században reformálták, de ha csak protestáns szemmel nézem, voltak előreformátorok, ez egyik megjegyzésem ez az ünnephez, a másik megjegyzésem, hogy retteget attól, hogy ez az ünnep arról fog szólni, hogy nagy csindadattával, hatalmas rendezvényekkel megemlékezünk, mint egy múzeum, vagy luterék, meg kávinék mit csináltak. Drága testvéreim, Luther és Calvin, ha itt lenne, hát bizony elég csúnya dolgokat mondana nekünk, ha csak ennyi lenne az ünneplésünk. Az ünneplés lényege az, hogy éljük át, amit ők, figyeljünk arra, amit mondtak, és azt alkalmazzuk a mi időnkben. Jaj nekünk, ha 500 éves eseményeket ünneplünk. Testvéreim, az egyház nem múzeum. Az egyház nem múzeum. Az egy élő valami, amiben most is történnek dolgok. És hiszem, hogy közöttünk is történhetnek dolgok, ezért állok itt. Nagy utat jártunk be gyülekezetként, testvéreim. Ha visszaemlékszünk az elmúlt időkbe, és visszagondolunk, hatodéveseknek mindig kötelező megnézni az előző évek missziói munkaterveit, átlapozni, most is megtörtént, ahogy korábban is. Mit végeztünk, mit álmodtunk, mit tettünk meg ebből, milyen utat járt be a gyülekezet. Nagy kaland ez, akinek van újsága és eltette a karácsonyi számokat, az visszalapozhat. Mit terveztünk, milyen utat jártunk be. Testvéreim, ez a gyülekezet, ez a kis kicsiny közösség hatalmas utat járt be az elmúlt időben. Vagy nézzétek meg azokat a fényképeket, amiket éveken át készítettetek, sok-sok esemény, arc. Hány és hány ember jelenik meg előttünk, aki az ajtóba bizonytalanul megállt, mert először volt itt közöttünk, aztán kedves gyülekezeti taggá lett. Eszünkbe jutnak emberek, akik láttuk a megtérését, korábban értetlenül és furcsán álltak, aztán egy gyülekezeti tábor után, vagy egy lelki alkalom után, egy Isten tisztelet után, egy beszélgetés után azt mondták, én most már a szívemet odaadom az Úrnak, és az ő útján járok. Hány olyan arc jut eszembe, akik bizonytalanul álltok, áldogáltak, itt voltak minden vasárnap, de mindig kicsit kívülállónak érezték magukat, ma pedig ott szolgálnak egy-egy közösségben, egy-egy munkaterületen. Mekkora munkát végzett közöttünk az Úr? És ha körbenézek, mindegyik ötökről lehetne mondani egy-egy történetet, hogy mi mindent végzett el köztünk az Isten. Mert az Isten nem nagy csindradattában, és nem rendezvényekben, az emberi szívekben akar jelen lenni, és az emberi szívek annak a fali újsága, hogy az Isten mi mindent készelt el rólunk, és mi mindent végzett el közöttünk. Testvéreim, hálás a szívem sok lelki és testi gyógyulásért, amelynek tanúja lehettem közöttetek. És én is elmondhatom, mint tanúságtévő, hogy az elmúlt évek alatt mennyi mindent kaptam tőletek, kaptam ettől a közösségtől, mennyi mindenen átkísértetek ti is engem, köszönöm nektek. Testvéreim, a sok-sok gyága gyümölcs mögött, a sok-sok lelki mozdulat mögött, a ti életetek mögött a legfontosabb az, hogy Isten munkálkodik. Hogy mennyi mindent elvégzett a közösségünkben az elmúlt 10, 16, 19 és 27 évben. Miért mondom ezeket a számokat? Mi a 10? Az nekem fontos, azóta vagyok itt, 9 és fél. Mi a 16? Azóta van templomunk. Mi a 19? Azóta van itt Isten tisztelet, 98 óta. És mi a 27? Hát azóta van Keresztúron körülbelül Isten tisztelet, körülbelül. Rendszerváltozás után, ha jól tudom, az evangélikus templomban. Körülbelül, ez egy belőtt szám, de körülbelül. 25, legyen 25, az kerekebb. Nagy idők ezek, testvéreim. És mi minden történt, mi mindent értünk át. Ahol, testvéreim, azonban az Úrnak munkája megkezdődik, legyen ez egy emberi szív, legyen egy család, legyen egy gyülekezet, legyen maga az egyház, ott a gonosz munkája is megkezdődik. Ott a gonosz munkája is megkezdődik. Miért? Miért jelenik meg a gonosz? Azért, testvéreim, mert érzi, hogy veszve van a játsz, majd sokat veszíthet. Sokat veszíthet rajtunk. Gondoljatok bele, hogyha egy gyülekezeti közösség él, vibrál, erő van benne, szeretet van benne, egységes, összetartó, szolgáló. Hát mennyit veszít ezzel az ördög? Belép ide valaki, és azt mondja, itt jó lenni, és megtér, és már is egy embert elveszített. Micsoda munkát végezhet el egy gyülekezet, ha egységben és szeretetben van? Mi mindent veszíthet a gonosz? Területeket veszít el ezzel, testvéreim. Star Wars rajongók kedvéért egy illusztráció. Van Star Wars rajongó? 1-2 rajtam kívül? Jó. Ugye, mekkora harc megy, ha valaki a Star Wars 3-at látta, én láttam épp tegnap az egyik gyerekemmel, mindegy, ezt nem mondjátok el senkinek. Megdöbbentő az a lélektani csata, amit az egyik főszereplőért, Anakinért vív, a sötét oldal, hogy álljon át a sötét oldalra. Mert ha átáll a sötét oldalra, akkor még nagyobb erőnek lesz a tulajdonosa. És szét lehet zúzni azt a közösséget, akik előtte összetartottak, és a jót képviselték. Mekkora lélektani harc. Testvéreim, ez a harc ebben a filmben mitológia, mese. De a valóságban ez nem mese, és aki hívő ember, és régóta jár az Isten útján, pontosan tudja velem együtt, hogy ez kőkemény valóság. Én is érzem a magam testébe, lelkében, hogy harc megy értünk. És ha jó, elkezdi a munkáját bennünk, ha Isten megáld bennünket, akkor kezd el a gonosz munkálkodni bennünk. A nem hívő emberek nem értik, hogy mi ez a kísértés. Azok ilyen vicces reklámokat talán ki, hogy ne vigy minket kísértésbe, rátalálunk magunktól is. Hö-hö-hö-hö, jó vicc. Egyébként jó vicc. De aki hívő ember, az tudja, mi a kísértés, mert már tudja, hogy ő a jó oldalon van. Azzal nem foglalkozik a gonosz, aki a rossz oldalon van, aki nem az Istené. Ha van nincs dolga, az csak csinálja a dolgát, és menjen nyugodtan, békésen a kárhozatig. Testvéreim, a gonosznak azokkal van dolga, akik Istennek adták a szívüket. Hát ez történt a gyülekezetünkkel is. És testvéreim, a fánkat sok-sok rossz gyümölcs tarkította az elmúlt időben. Az egységnek, a szeretetlenségnek jelei, a hivalkodásnak, a versengésnek jelei, és sok minden más. Sokat vétkeztünk, sokat mulasztottunk, mert tere volt a gonosznak közöttünk, talán nem zártunk eléggé össze, talán nem táplálkoztunk eléggé, talán elfelejtettük, hogy az Úrban van a mi erőnk, és nem önmagunkban. Az ördög tudja a gyenge pontját mindegyikünknek, nekem is tudja. Pontosan tudja, mi ez a 2-3 hely, ahol engem kísérthet. És rólatok is tudja. És tudja a Rákos keresztúri gyülekezetről is, hogy hol kell meglőni, hol kell léket kapjon ez a hajó, hogy elsüllyedjen. Kemény, szellemi, lelki harc ez, amiben vagyunk, és ha nem zárunk össze, ha nem könyörgünk és nem fohászkodunk az Úrhoz, el fog süllyedni a gyönyörű, dicsőséges hajó. Bizony, testvéreim, fáradt a sereg. Többen elfáradtunk, megfáradtunk a szolgálatban, veletek együtt én is. Sok mindent végzünk, és abban elfáradunk. Végtelenül bátorít, hogy azt mondja az ige, hogy el lehet fáradni. Még a legkülönbek is elfáradnak. Hát akkor mi? Hát akkor én? Persze, hogy elfáradhatunk. Elfárad a sereg, ha harcol, de mindig van megújulás. Ellankadunk, elbotlunk, elrontunk dolgokat, ez eddig természetes. De az már nem természetes, az már isteni csoda, hogy felkelünk. Felkelek és állok, mert az Úr támogat engem. Nemrégen egy kedves munkatársammal beszélgettem, akin láttam, hogy végtelenül csüggett, fáradt az élete dolgaitól. Legszívesebben bedobná a törölközőt, és azt mondaná, elég volt, pihenőt kérek, egy évig medve leszek, és bebújok a barlangba, és senki ne szóljon hozzám. Mondtam neki, hogy ma neki fogok prédikálni, de nem csak neki beszélek, nektek is, minnyájunknak, önmagamnak, hogy van feloldozás, hogy van megújulás. Azt a címet kapta a missziói munkatervünk, hogy megújulás éve. Ez nem azt jelenti, hogy valami újat csinálunk, hanem mi magunk felfrissülünk, visszatalálunk valami régihez. Oda találunk a mi Urunk Jézus Krisztusunkhoz. Testvéreim, ne legyenek illúzióink. A közösség olyan, amilyenek mi vagyunk. A közösség olyan, amit mi beleteszünk. Sokszor mondtam már ezt közöttetek, de nem mindig értjük. A közösség állapotát, a Rákoskeresztúri gyülekezet állapotát, a Magyarországi Református Egyház állapotát, de a családunk állapotát is, az határozza meg, hogy milyenek vagyunk. Kedves férjek, panaszkodtok, hogy nem jó a hangulat otthon, nem jó hazamenni. De a hangulatot ti is befolyásoljátok, ti is hazavisztek valamit. A gyerekek panaszkodnak a szüleikre, a szülők a gyerekeire. De hát mindnyájan viszünk haza valamit az otthonunkba, akik mi vagyunk. És ez befolyásolja a családunkat. A családod olyan, amilyenné teszed. Elsősorban rajtad múlik személyesen. Mit viszel be? Mennyit törődsz a feleségeddel? Beszélgetsz-e vele? Kíváncsi vagy-e rá? Feleségek, mennyit törődtök a férjetekkel? Van-e meleg vacsora, amikor hazamegy? Törődünk-e a gyerekeinkkel? Van-e időnk rájuk, vagy azt mondjuk, hogy most ne zavarj? Unokák, van-e időtök a szülőkre, nagyszülőkre? Törődtök-e velük, meglátogatjátok-e őket? Testvéreim, mindig is a közösség állapotát egy-egy ember határozza meg, aki benne van. Így volt ez Izrael népével is. Amikor Isten ostorozza Izrael népét, akkor az nem azt jelenti, hogy egy nép hibázott csak, hanem a tagjai egyesével mind bűnösök. És mindegyiknek külön-külön kell megtérni, nem csak a népnek egyben. Ugyanez van a gyülekezettel is. A közösség állapota az nem valami olyan, amit én kívülállóként bírálok. Testvéreim, sokan nem értik, ez pedig egyszerű dolog. Amikor valaki a gyülekezetét bírálja, mondjuk nem a miénket, valaki más a sajátját, nálunk sose bírál senki semmit, ugye? Úgy csinál, mintha ő kívülálló lenne. Hát ez a gyülekezet már nem olyan, mint régen volt. Miért te olyan vagy, mint régen voltál? Hát ebben a gyülekezetben már így van, meg úgy van. És te mit teszel azért, hogy jobb legyen? Nem te hozod be magaddal az összes haragodat, indulatodat, versengésedet, bűnödet, lustaságodat? Testvéreim, bizony vágyjuk és keressük azokat, akik számára a gyülekezet fontos hely. Nem szolgáltatás. Testvérem, a gyülekezet nem szolgáltatás. Én magam se vagyok szolgáltatás. Tehát nem úgy a papot megfizetjük, beszéljen, azt menjen haza utána. A gyülekezet nem szolgáltatás, hanem az otthonunk. Az otthonunk, amiért mi is teszünk. Testvéreim, papok mi jönnek, mennek. A gyülekezet marad, mondta egyszer egy presbiter Kelenföldön. Igaza volt. A gyülekezet mi vagyunk egyessével, és olyan lesz, amilyennél mi tesszük. Ha lusták vagyunk, akkor unalmas állott lesz. Ha irigyek vagyunk, akkor tele lesz harccal. Ha szeretetlenek vagyunk, akkor nem lesz jó benne lenni. Ha nem térünk meg, akkor pogány marad. Ha nem beszélünk Istenről, akkor egy nagy süketség lesz az egész. Mi határozzuk meg a gyülekezetet. Húzod a közösségbe a magad hitét, lelki tapasztalatát, ajándékát, szeretetét. És bizony te hozod a közösségbe a saját magad elrendezetlen dolgait. Sőt, hadd mondjam, ez talán egy kicsit csúnya lesz, de mégiscsak mondom, aztán majd megköveztek odakint, hozod az inaktivitásodat is a gyülekezetbe, a passzivitásodat. Hozod azt is, hogy nem teszel érte semmit. Ezt is te hozod. És annyival kevesebb a gyülekezet, annyivel te kevesebbet tettél bele. Testvéreim, ez így van a családunkkal is. Így van a munkahelyünkkel, mindenhol így van. Olyan ez, testvéreim, hogy befolyásolja, hogy mi történik közöttünk, ami bennünk történik. A gyülekezet bizony Nem a tökéletesek közössége. Ez rögtön látszik a lelkészeken is. Nézzetek ránk. Tehát annyira tökéletlen lelkészeitek vannak, hogy hát ez már eleve alássa a gyülekezetünket. Ehhez képest, amit ti testvéreim beletesztek, a semmiség. De hát tökéletlenek vagyunk. Nem vagyunk tökéletesek. Hozzuk a bűneinket, hibáinkat, ahogy ezt elmondtam. Ezért nem is várhatjuk, hogy a gyülekezet valami tökéletes közösség legyen, hanem kegyelemre, irgalomra szoruló társasága, akit kegyelemre és irgalomra találtak Jézusnál. És csak is ezért tudunk irgalommal nézni egymásra. A megújulás éve, testvéreim, egy fölösleges szafrang lesz a missziói munkatervek sorában, ha mi magunk személyesen nem újulunk meg. Testvéreim, nem azért bántlak titeket és magamat, mert olyan flagellás módon jó ostorozni magunkat. Azért teszem ezt, mert hiszek abban, hogy ti is, és én is, és az egész közösség meg tud újulni. Hogy ez az év jót hozhat nekünk. Hogy 2017 a megújulás éve lehet. Hogy személyesen megerősödünk a hitünkben. Aki még nem tért meg, megtér, és átadja az életét Krisztusnak, és rájön, hogy így sokkal jobb. Hogy az egész gyülekezetünk megújulhat, még szebb és még jobbá válhat. Hiszek ebben, testvéreim. Megújulás éve azonban csak is az Isten kegyelmének erőterében történik. Mert eddig azt mondtam, hogy rajtunk múlik, de testvéreim, végső soron nem rajtunk múlik, hanem hogy rátalálunk-e Isten kegyelmére, mert Isten kegyelmének erőterében változhatunk. A héten beszélgettem egy nagyon nehéz sorban lévő testvéremmel, nagy krízisben, mélységben volt. Éppen azt fontolgatta, hogy feladja ezt az életnevű projektet, és akkor azt mondtam neki, hogy ne haragudj, egyáltalán nem hiszek abba, hogy te meg fogsz változni. Lefagyott, láttam. Ide kár volt jönni, gondolhatta magába. Nem hiszek abban, hogy te megváltozol. Nem hiszek abban, hogy ember más lesz. Nem hiszek abban, hogy te jobb férj, vagy jobb feleség lesz, vagy jobb apa, vagy jobb munkaerő. Egyedül akkor hiszek benne, ha ez Isten kegyelmének erőterében történik. A hívő emberben, aki Istenre alapoz, Krisztusban, minden változásban hiszek, a legelképzelhetetlenebben is. A legelképzelhetetlenebben is. A legpocsékabb, legrosszabb házasság is megújulhat, ha Krisztusban újul meg. Ha a felek Krisztushoz térnek, és így újulnak meg, abban hiszek. Magunktól, testvéreim, nem megy. Csak Isten kegyelmének az erőterében. Azonban, ha én magam nem újulok meg, ha az én hitem nem frissül fel, ha én nem rendezem a kapcsolataimat otthon, vagy itt a gyülekezetben, ha én nem újulok meg az imáimban, az igeolvasásaimban, hogy rendszeresen olvassak Bibliát, a szolgálatban, a szeretetben, akkor a gyülekezet sem fog megújulni. Akkor a családom se fog. Akkor a magyar nép sem fog megújulni. És a református egyház is olyan marad, amilyen most. Mi mindennek az alapja? Mi mindezeknek az alapja? Egyrészt az, testvéreim, hogy a személyes állapotom, a gyülekezet állapota Istentől függ. Ezt nagyon erősen hinnünk, hogy Isten hűség és kegyelme az alapnak, mi alapja mindannak, amit én teszek. És Isten nem fárad el, ez jó hír. Isten nem fárad el. Végső soron az egyházat nem mi építjük, hanem Isten igéje és szent lelke által. De ezt hinni kell, ezt vallani kell, és ebbe bele kell állni. Másrészt az alap az, hogy erre nézzünk és erre alapozunk személyesen, a kapcsolatainkban, a közösségünkben, megújulva az Isten iránti bizalomban, amivel kezdtem. Újuljatok meg, álljatok rá az Isten iránti bizalomra. Izrael népének sem volt könnyű a fogság után újra bízni Istenben, hiszen az az Isten, akiben bíztak, engedte a fogságot. De rájöttek, hogy azért engedte, mert vétkeztek ellene. Meg kellett térni, meg kellett bánni a bűnöket. Nézzétek meg Nehémiás könyvében ezt. És akkor Isten az áldását adta. Ehhez meg kell hallanunk a prófétai szót, testvéreim. Élesednie kell a lelki hallásunknak, hogy bármi változás legyen bennünk. És vissza kell állítanunk közöttünk is, és az egész szívünkben is, az Isten igének a tekintélyét. Egyik testvérünk a szerdai bibliórán felolvasott egy részletet egy prédikációból, ami a szerintem hitről szólt. Akik ott voltunk, minnyájunkat nagyon megrendített és megfogott ez az ige hirdetés, amiben azt hallottuk, hogy az a baj, hogy a templom is tele van szerintem emberekkel. Akik azt úgy gondolkoznak, szerintem ez a bűn, szerintem ezt kell csinálni, szerintem ez a jó, szerintem ez még belefér, Szerintem te ilyen vagy. És azt mondta az ige hirdető, hogy hát ezek a szerintem emberek nincsenek rendben, mert nem az a lényeg, hogy szerinted mi a jó, hanem hogy Isten szerint mi a jó. Hogy Isten szerint mi a bűn, hogy Isten szerint merre kell menni, hogy Isten szerint milyen férnek kell lenned, vagy feleségnek. Könnyű azt mondani, hogy szerintem jó férj vagyok. Hát ezt először is kérdezd meg a feleségettől, lehet, hogy nem ezt mondja, és ez fordítva is igaz, jányokra is igaz. Szerintem én jó nagyszülő vagyok. És tényleg az unokád szerint is jó nagyszülő vagy? Vagy mit mond Isten arról, hogy milyennek kell lenni egy nagyszülőnek, egy szülőnek, egy férjnek, egy feleségnek? Lesz a gyülekezetben női férfi kör, ott lesz bőven idő erre, hogy erről beszélgessünk, hogy tanuljunk arról, hogy milyennek kell nekünk lenni férfiaknak apaként, házastársként, majd nagyszülőként. A szerintemről az Isten igényének tekintélyére kell átállni. És a harmadik, amire alapoznunk kell, az a saját alázatunk. Be kell valljuk, hogy elrontottam, hogy elfáradtam, hogy elbotlottam. Testvéreim, ez nekünk férfiaknak egy picit nehezebb, de azért nekünk se lehetetlen, hogy férfiként kimerjem mondani, hogy elrontottam. Feleségemmel beszéltünk arról, hogy hol rontottuk el a fiúk nevelését, hogy a férfiak nem merik bevallani, hogy valamit rosszul csinálnak. Nemrégen hallottam egy házaspárról, nem gyülekezeti házaspár, ahol a feleség folyamatosan azt mondja, hogy már nem bírja tovább, és így és úgy. A férfi szerint meg ő a legjobb fej, és minden rendben van. De fordítva is van ilyen. Ne, félreértés ne essék. Fordítva is hallottam már. Szerintem ilyen és olyan vagyok. De testvéreim, hol az alázat? Hol van annak a bevallás, hogy igen, én elrontottam, és hány olyan férfivel, nővel találkoztam itt közöttünk, aki bemerte vallani, hogy elrontottam, hogy nem vagyok tökéletes. Nem kell tökéletesnek lennünk. Törekedni igen, de nem leszünk azok. Be kell vallani a hibáinkat, és enélkül nincs megújulás. Ott kezdődik, hogy alázattal megállok. Uram, a te kegyelmed nélkül mindent elrontok. Luthernek, ha már reformáció, sekrestye imádságában ott van, ki van rakva az irodámban, ki van ragasztva. Uram, ha te nem könyörülsz rajtam, mindent elrontok. Hiszed? Vallod ezt? És megvan ennek a következménye az életedben? Bemered ezt vallani? Testvéreim, két út van. Sodomájé és Ninivéjé. Sodoma elpusztult. Két út és két gyümölcs. Ninive, amikor hallotta az ige hirdetést, megtért. Nincs másik út. Sodoma vagy Ninive útját járni. Sodoma vége a pusztulás. Ninive útja a megújulás. Ninive meghallotta a prófétai szót. Ti halljátok-e a próféták szavát? Mi a jövő? 2017-re Isten hűsége, irgalma, kegyelme még tart, megújul és hív bennünket reggelről reggelre. Kérlek benneteket, ha elfáradtok, ne adjátok föl. Ne térjetek vissza régi életetekhez. Több gyülekező tagon látom, hogy elfáradt a hitében, és legszívesebben visszatérne oda, honnan Isten kiemelte. Ne térjetek vissza onnan, ahonnan Isten egyszer már kihozott benneteket. Nem ez a megoldás. Ha elfáradtatok, Krisztusban ott van a megújulás számunkra. A megújulás záloga a Golgotai kereszt, ami Urunk Jézus Krisztusunk meghal értünk és föltámad. És a széttárt karjaival áld bennünket, és a megbélyegzett kezeivel pedig imádkozik értünk ott az Atya jobbján, hogy ne adjuk fel, hogy újuljunk meg együtt, és ennek záloga az, hogy külön-külön is. Adjon a jó Isten mindnyájunknak megújító 2017-es évet. Amen. Legyünk most csendben, testvéreim, és a csendünk után imádkozni fogunk majd tovább. Most a csendben személyesen mindenki a maga imádságát vigye a mi Istenünk elé. Istenünk, fogjuk énekelni is neked, tégy újjá lelkem mélyén. Jöjj, Urunk, és tégy újjá bennünket. Megvalljuk előtted, hogy elfáradtunk, hogy elbotlottunk, nem mindig látjuk a célt, hogy olyan nagy erővel hív bennünket a másik oldal, a régi életünk, amiből kihoztál. Segíts, hogy ne engedjünk ezeknek a hívásoknak, és érzékeny legyen a szívünk a te igédre, szent lelkeddel hívjál bennünket, és újíts meg minnyájunkat, hogy várjuk azt az új eget és új földet, amelyet a te választottaidnak készítettél. Köszönjük irgalmadat, kegyelmedet és szeretetedet, és köszönjük, Urunk, hogy ennek jelét adod az Úri Szent Vacsorában is, hogy ízlelhetjük, hogy láthatjuk, hogy jó az Úr. Így áldunk és dicsőítünk téged, így kérjük a te segítségedet, könyörülj rajtunk. Amen. Testvéreim, fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.